Ami segítségünk és Isten igére figyelésünknek megszentelése és megáldása egyedül az Úr nevében van, aki teremtett az eget és a földet. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, hogy az szól hozzánk a Jelenések könyvéből, a 2. fejezet 8. versétől a 11. versig. A szmírnai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és aki életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy. És azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a 2. halál. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, áldott légy, hogy te nem titkolsz semmit sem előlünk, az sem, hogyha küzdelmekkel kell szembenézni. Áldott légy, Istenünk, hogy te már előre fel akarsz bennünket erre készíteni, és áldott légy, hogy önmagadat ígéred, aki jelen akar lenni mindebben. Áldott légy, Urunk, hogy te olyan gazdagsággal akarsz megajándékozni, te benned olyan erőt találhatunk, amellyel még a halált is legyőzted. Olyan erőt találhatunk benned, Urunk, hogy a legbölcsebb, hogyha hűek vagyunk hozzád. Urunk, áldott légy, hogy minden egyes felszólításod, amellyel hűségre indítasz bennünket, a te követésedre hívsz bennünket, azt mindig megelőzi azt, amivel megajándékozol bennünket. Áldott légy, Urunk, hogy nekünk mindig van okunk hűnek lenni hozzád. Áldott légy, hogy mindig van okunk követni téged. Áldott légy, Urunk, hogy te a megajándékozott gyermekeidé akarsz bennünket tenni mindenkor. Így kérünk téged, hogy légy velünk minden nehézségben is, légy velünk most is ezen az Isten tiszteleten. Te légy az, aki megszólítasz bennünket a te igéd és lelked által. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy szól hozzánk Isten igéje az előbb felolvasott igeszakasz a Jelenések könyve 2. fejezetének 9. versének az első feléből. Jézus mondja, tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy. Ámen. Kedves testvéreim, hagyd kezdjem egy picit személyes vallomással. A Jelenések könyve a Bibliában, sok olyan lelkészt ismerek, aki számára kicsit olyan könyv, amihez nem szívesen nyúl, mert könnyen félre lehet azt magyarázni, értelmezni, olyan félve közelítünk sokszor hozzá. Én is ezeknek a körébe tartozom, azonban a Jelenések könyve elején lévő 7 levél, amelyik 7 gyülekezetnek szól, az személyesen nekem különösen az egyik kedvencem, mert kevés szóban, sok képpel nagyon sokat mond és nagyon sokat üzen. Ezért is örültem, amikor bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a Jelenések könyvét kezdtük el olvasni, hogy valamelyik levelet kiválasszam, és láttam, hogy a szmírnai levél az, amiben nincs semmiféle panasz a gyülekezet részére, legalábbis látszólag nincs semmiféle panasz a gyülekezet részére Jézustól, és gondoltam, hogy milyen jó, hogy biztatást, vigasztalást kaphatunk ebből az igéből, és ezt a gyülekezet hallhatja. Miközben olvastam és készültem, azonban egyre inkább önvizsgálatra kényszerültem, önmagam is, mind a mellett, hogy nagyon sok biztatás és nagyon sok vigasz van ebben az igében. Ez a 7 levél 7 különböző városba címeztetett, 7 különböző helyzetben lévő gyülekezetnek, akik sok mindenben hasonló és sok mindenben egyedi problémákkal küzdött. A gyülekezeti tagok mindint valamilyen terhet hordoztak. Szmírna városa, ahol ez a gyülekezet élt, nem volt a legnagyobb város, a mellette nem messze lévő Efézustól sokkal kisebb volt, de nagyon fontos és nagyon gazdag kikötőváros volt. S a császár kultusznak egyik fő központja. Emellett pedig híresen szép és gazdag város, tele pompás épületekkel és palotákkal. Benne pedig egy gyülekezet, amit az ige először nyomorúságosnak és szegénynek mond. Itt most a szegénység kimondottan anyagi szegénységet is jelentett, és külön jelentősége van annak, hogy a gyülekezet nagy részt a hite miatt volt szegény. Mert nem hagyták őket érvényesülni sem, sőt, szokás volt az, hogy a keresztények házába törtek be, és akkor is, hogyha betörőnek nem volt szüksége arra, amit elvitt, ilyen módon is nyomorgatták őket. Ráadásul nem egy egyszerű szegénységről van szó. A Biblia kétfajta szót használ a szegénységre. Az egyik azt jelenti, hogy úgy szegény, hogy nincs feleslege. Nem tud gyűjteni, nem tud gyarapodni, de azért megél. Egyik napról a másikra, de megél. A másik az, amikor még ennyie sincs, aki ínséget szenved. És a szmírnai gyülekezetet ilyennek nevezi. Ilyen fajta szegénynek. Ilyen helyzetben nagyon nagy kísértést jelentett a gazdag város, nyújtotta sok-sok lehetőség, vagy egy kis nyerészkedés, egy-két kétes üzlet, vagy pedig, nagyon egyszerű módja lehetett volna még a gazdagodásnak, elhagyni a gyülekezetet, és azonnal tártkarokkal várják olyan körökbe, ahol érvényesülni lehetett. Amikor ilyen helyzetben szólít Isten hűségre, sokkal nehezebb hűnek lenni, mint hogyha nem küzdenénk ilyen vagy hasonló gondokkal. Könnyebb lett volna nekik gazdagságra szert tenni Isten nélkül, mint Istennel. Könnyebb lett volna. Jézus mégis azt mondja, légy hű hozzám, mert velem vagy gazdag. A szmírneiak lépten nyomon ezt élték meg. Nem csak szegények vagyunk, hanem ínségesen szegények, sokan mégis úgy élték meg, de akkor is gazdagok. Mégis nagyobb gazdagságnak ismerték azt az örömöt, azt a békességet, azt a szabadságot, azt az életet és akár azt a családi életet, amit Istenben, az ő útján hűségesen járva találnak. Amit külső szemlélő nem lát, nem ért, és lehet, hogy csak értetlenül áll felette, hogy miért nem tart velük. De azt megtapasztalva a legdrágább kincsé lesz. Az ilyen, akár mindhalálig tartó hűség annak egyértelmű, akit Isten így gazdagított meg. És ez szól üzenetként mindenkinek, Isten ennyire akar, és ennyire tud meggazdagítani. Nem kell ehhez szegénynek lenni anyagilag, a gazdag ember ugyanúgy megtapasztalhatja, hogy olyan gazdagságot akar adni, hogy nincs semmi, amiért érdemes lenne hűtlennek lenni hozzá. Akkor is igaz ez, amikor az ember nem anyagi szegénységet él meg, hanem érzelmit vagy örömben érzi a hiányt. Magyarországon sokan úgy élik meg azt, és nagyon sokan így gondolkodnak, hogy könnyebb Isten nélkül szert tenni arra, amire szükségem van, ilyen téren is, mint az Isten törvényéhez ragaszkodva. Az üzenet ilyenkor is ez, a hozzá hűséges találja meg azt a gazdagságot, ami annyira hiányzik. Valamikor pár hónappal ezelőtt meséltem a gyülekezetnek egy élményemről, amivel még a teológián találkoztam, egészen más összefüggésben mondtam ezt el, akkor nem is mondtam el mindent. Ha valaki esetleg nem hallotta, egyszer egy előadásra invitáltott bennünket teológusok, és egy bácsit, szegényt behoztak egy szivacson, mert csak feküdni tudott, még a nyakát sem tudta fordítani. És végig az volt bennünk, ahogyan ő bizonyságot tesz, és ami árad belőle, bennünket nagyon megszégyenített, hogy ő abban a helyzetben talán sokkal szabadabb, mint mi ott, akik ülünk és hallgatjuk őt. De ő mondott még egy nagyon érdekes dolgot, az élet történetét mesélte el, és elmondta, hogy miután vele ez a szerencsétlenség történt, nagyon sokan az ismerősik köréből hívták őt, próbálták elvinni. Hát nem tudom, mit takar ez, ő azt mondta, mindenféle puruzslóhoz. Egyszerű bácsi volt, nagyon kedves és aranyos, ilyen egyszerű szavakkal fejezett ki, azt hiszem értjük, hogy körülbelül miről beszélhetett. Olyan gyógyítóhoz hívták, akit ő kuruzsónak tudott csak mondani. És döbbenetes volt, hogy abban a helyzetben, ott fekve azt mondta, hogy igen, megkísértett, hogy elmenjek, de úgy láttam, nem éri meg. Inkább menjek így az Isten országába, mint úgy éljek egészségesen. Többet kapok én az Istenben, ebben a földi életben is, mint hogy bármi olyanba csúszszak, ami elszakít tőlem. Ilyen üzenetet a lelkészek sokszor adnak át. Én ilyenkor inkább csak idézni merek, mert nem voltam olyan helyzetben, én csak reménykedem abból, hogy az Isten megtart engem hitben, ha nehogy Isten olyan helyzetbe kerülnék, de idézve sokkal hitelesebb egy ilyen ember szájából. Megfordult a fejemben, de tudtam, hogy nem fogok elmenni. A nyomorúságuknak, a gyülekezet nyomorúságának a másik oka az volt, hogy Szmirna a császár kultusz egyik központja volt. Aki nem imádta a császárt, azt hűtlennek és megbízhatatlannak tartották, és jobb esetben csak akadályozták, hogy boldoguljon, rosszabb esetben pedig még véres kézzel üldözték is. Róma iránti hűségüket azzal fejezték ki, hogy különböző ünnepeken rendszeresen áldoztak a császárnak, és Istennek vallották őt. Azonban tettek egy engedményt is. Lehetőség volt arra is, hogy aki nem akarta ezt az áldozatot így végezni rendszeresen, annak lehetősége volt csak egy egyszerűbb, jelképes áldozatot is bemutatni azoknak, akiknek más volt az Istenük. És ezt a jelképes kisebb áldozatot elég volt csak egyszer bemutatni, arról egy írásos tanúsítványt kaptak, hogy ez megtörtént, más ünnepeken már nem kellett áldozniuk, és utána szabadon imádhatta mindenki a maga Istenét. Nagy lehetőség volt ez a szmirnai gyülekezet számára. Azért volt nagy nem csak lehetőség, hanem kísértés is, mert csak egy kicsit és csak egyszer kellett volna nekik engedni a maguk mások szemében elvakult hitéből. Csak egy kicsit kellett volna engedni, hiszen abból még nincs baj. Attól még komolyan vehetik ők az Istenüket. Csak egy kicsit belefolyni abba, amiről egyébként úgy tartják, hogy nem kellene. Sajnos a keresztény ember néha nem csak kényszerűségből hajlik erre. A szmirnaiak között is volt, aki megtette, de sokan voltak, akik nem. Még ezt sem. Mert tudták, hogy a hűség azt jelenti, hogy vagy hű vagyok, vagy nem vagyok hű. Sokan úgy élték meg a hűségüket, hogy nem akartak 99%-ig hűnek lenni, hanem úgy érezték, hogy vagy hűek, vagy hűtlenek tudnak csak lenni. Egy fiatal fiú mesélte, hogy bár volt neki egy nagy szerelme, de egy buliban ott egy régi barátnőjével ott valahogy összegabajodtak, és csak megcsókolta. Úgy gondoltam, hogy ez belefér. És azt mondja, utána éreztem, hogy valami megszakadt bennem is. Muszáj volt elmondani neki, mert lehet, hogy soha nem tudta volna meg, de már én sem úgy tekintettem rá, mint azelőtt. Bennem is valami változott. Mintha ezzel az apróságnak tűnő dologgal fényévekre kerültünk volna egymástól. Nem lehet általában hűnek lenni, csak hűnek vagy nem hűnek. Ami az emberi kapcsolatokban egyértelmű tapasztalat, a legtöbb szmirnai számára a hitben is egyértelmű volt ez. Polikárpusz püspök az egyház történet egyik neves személye. Szmirnában végzik ki 86 éves korában, és halála előtt ezt mondta, Jézus 86 éve hű hozzám, én hogy ne lennék az. Pedig neki is elég lett volna törvény szerint csak egy kisebb, csak egy jelképes füstáldozatot bemutatni, és csak egyetlen egyszer, utána nem zaklatták volna gyakorolta volna az ő hitét. Amikor Isten hűséget vár, nem csak hűséget vár, hanem azért várja a hűséget, mert csak ő tudja az élet gazdagságát és az élet koronáját megadni. És a szmírnaiak számára azért volt egyértelmű sokak számára ez a hűség, mert átélték, belekóstoltak ebbe a gazdagságba, tudták jól, mit jelent az élet koronája. A harmadik dolog, amit megemlít az ige, sokan amellett, hogy volt ilyen véres üldözés is, szegénységben éltek, sokan emellett még szították is az ellenséges hangulatot. Azt mondja az ige, káromolták, vagyis hamisan vádolták őket. Azt mondja, hogy a sátán zsinagógája, akik zsinaguknak mondják magukat, de nem azok, akik külsőleg nevükben valamit képviselnek, valami jót képviselnek, jelen esetben az Istent képviselik, de mégsem azok. Nem eleve valami gonosz elemekről van szó a városban, akik minden áron valami gonoszságot akarnak a keresztényekkel elkövetni, hanem a városban is megbecsült emberekről van szó, akik mások szemében a város érdekeit és rendjét szolgálják, és akikre jelek szerint hallgattak is. Akik valami nemes dolgot képviselnek, de a lényege mégis az, hogy megtörjék a gyülekezetet, és az útjáról eltántorítsák. Akik képesek jól hangzó nemes dolgokat képviselni, és úgy beállítani a gyülekezetet, mint akik ezeknek ellenségei. Visszaköszön ez ma is, sok nemes dolog hangzik el manapság is lépten nyomon, a tolerancia, a méltóság, a szabadságot hangoztatva sokan valami olyasmit várnak el az egyháztól, a hívő emberektől, hogy a hit vagy legyen magányügy, vagy legyen egy a sok hit, világnézet, életvitel közül, de ez férjen meg szépen egymás mellett, mert a sokszínűség az milyen szép, senki ne akarjon beleszólni a másikéba, mert végső soron mindegyik ugyanoda vezet és ugyanolyan jó, sőt, manapság ez is sokszor elhangzik, a keresztény hitet is jó lenne már 21. századi módon megélni, és sokkal elfogadóbbnak lenni a hívő embereknek. Ezzel csak annyit mondanak, hogy a szmírnaiak ne gyakoroljanak hatást a városra, a keresztény ember ne akarjon hatást gyakorolni a környezetére, inkább az gyakoroljon hatást ő rá. Amikor nemes szándékkal szép, jó és nemes érzelmű, elismert emberek képviselik ezt, akkor én úgy láttam, hogy sok keresztény ember majdnem, hogy szégyenkezve mentegetőzik. Jézus erősíti a gyülekezetet, valaminek mondják magukat, úgy is viselkednek külsőleg, mások is úgy tekintenek rájuk, valami nemes ügy képviselői ők látszólag, de nem azok. A szándékuk sem az. A szavaik is csak hamis vádak. Nem kell félni tőlük, nem kell behódolni nekik. Nem kell szégyenkezni ezek miatt, a vádak miatt. Nem csak azért üldözték a keresztény gyülekezetet Szmírnában, mert nem vettek részt a császárkultuszban, hanem sokan eleve ellenségesek voltak velük. Pedig semmiféle fenyegetést nem jelentettek a város számára. Nem készültek harcra, nem gyűltek össze a piac téren, nem hallatták a hangukat ilyen módon. Nincs is a viselkedésükben semmi bántó, de éppen ez volt zavaró bennük. Nem ugyanazt az életet élik, mint a többiek. Nem folynak bele a város életvitelébe. Pusztán csak a megújult életüket élik, és a bizonyságtévő életüket. És a megijult életük is bizonyságtétel, és tükör, olykor zavaró tükör mások számára. Amikor az ember sok, nem feltétlen ilyen üldözéssel, csak egy-egy lesajnáló arckifejezéssel találkozik, Jézus csak ennyit mond, hogy nem kell félni tőle, ez csak mondjuk így, hamis vád, Nem biztos, hogy a mi hitünkkel van baj, s a mi utunkkal van baj, lehet, hogy csak tudtunk éppen tükröt tartani. Jézus azt mondja, ismerem azok káromlását, ebben benne van az is, hogy azok csak káromlások, hamis vádak. Nem veletek van feltétlenül a baj, hanem a vádak hamisak. És nagyon érdekes, hogy a gyülekezetre Jézus a többi hat levéllel ellentétben nem mond kritikát, nem említ semmi hiányosságot. Természetesen tudjuk, hogy ma sincs tökéletes keresztény ember, akkor sem volt, nem azért nem hangzik el, mert tökéletes gyülekezetről lenne szó. De a vádaknak, amikről Jézus beszélt, talán van egy másik része is. Vádolják már elegen a gyülekezetet, hallanak elég kritikát, olyat is, ami igaztalan, és olyat is, amiben talán van igazság. Amikor a hívő embert és a hitét kritizálják, sok, vagy a hitéletét inkább, sok igazság is elhangozhat benne. A jogos kritikák is eljutottak a gyülekezethez. És milyen jó, amikor a keresztény ember mások kritikájában nem csak akár a külvilág kritikájában nem csak annyit lát, hogy most a hitért bántják, tehát meg sem kell hallani, mert az egész rossz indulatból fakad, meg lehet benne hallani azt, ami éppen jogos. Akkor is, ha mellette sok igaztalan vád is van. Akkor is meghallhatják a szmírnaiak, ha éppen nem segítő szándékból születik ez a kritika. Akkor is, ha olyan stílusban hangzik el, ami méltatlan stílus, de mégis önvizsgálatra indíthatja őket. A szmírnaiak eleve önvizsgálatban éltek, és milyen jó, hogyha észreveszik, akár Isten kezéből fogadják el azt a kritikát is, ami sok igaztalan vád között és ellenséges hangnemben hangzik el, de valami hiányosságra világít rá, ez is az ő életük megújulását szolgálhatja. A szmírnai gyülekezet önvizsgálatban élő és megújult élete sokakat vonzott, másokat zavart. A gyülekezetnek sokfajta üldöztetésben volt része, egészen az életet is követelő üldözésig. Jézus vigasztalásként azt mondja nekik, hogy erőt adjon. Először azt mondja, hogy tudom, ismerem a te nyomorúságod és szegénységed. Ő az, aki a hét aranygyertya tartó között a gyülekezetben jelen van, ott jár. Az, aki halott volt, de életre kelt. A szmírnaiak úgy ismerték Istent, úgy ismerték ezt a Jézust, mint aki feltámadott, mint aki az élet ura, mint aki halott volt, de életre kelt, és mint akiknek ezek nem csak szavak, hanem mindennek következménye van, akivel semmi nincs veszve, és az élet sincs elveszve, ha ő jelen van. Ők így ismerték meg. Azt tud hű lenni, aki ebbe igazán beleérez, aki ezt igazán megérti, akinek ez igazán a szívében van. A szüleimnek van egy nagy, lompos, francia juhász kutyája, és bármennyire nagy is az a kutya, a villámlástól nagyon-nagyon fél. Amikor villámlik, minden baja van, akkor szaladnak ki a világból. Sokszor tette azt meg vele édesapám, hogy amikor villámlott, kiment hozzá, kutya oda ment hozzá, és megnyugodott, nézett rá, még mindig kicsit remegett, de már nem szaladgált, hanem ott volt mellette, és megnyugodott szegényke. Pedig ugyanúgy villámlott. De ott van a gazdája, aki lehet, hogy sokkal többet ért ebből a nagy villámlásból, sokkal jobban látja ennek a lényegét, és érdekes, ő nem fél. Valamiért nem fél, én sem félek. Jézus azt mondja, hogy én ismerem, ami veled történik. Ott vagyok jelen a hét aranygyertya tartó között. az, aki halott volt, de feltámadt. Jó, hogyha ennek mindig van jelentősége, következménye a mi számunkra. Továbbá azt is mondja Jézus, hogy ne félj attól, amit szenvedni fogsz, nyomorúságod lesz 10 napig, de ne félj. Mit jelent ez, hogy 10 napig? Sokan próbálták úgy számolni, hogy valóban 10-szer indítottak szervezetten üldözést a szmírnaiak ellen. A várost is sokszor érte tűzvész, lerombolták, kitelepítették. Most is van egyébként gyülekezet Szmírnában, bár kicsi. De ez a 10-es szám, ennek a lényege az, hogy sok, hiszen az ujjainkkal is egyszerre csak 10-et tudunk mutatni, ez sok, de megszámolható. Van vége. Nem csak elkezdődik, hanem be is fejeződik. Nem a végtelenségig tart. Egyszer vége lesz ennek. A Zemplénben kirándult egy kis csoport, egy ifis csoport. Elindultak egyik helyről a másikra, keresztül át a Zemplénen, hegycsúcsokat is megjárva, és a célnál a busz várta őket. Elindultak, de úgy számolták, hogy ez talán könnyebb túra lesz. Néha úgy érezték, hogy eltévedtek, hiszen még mindig nem látják a buszt, még mindig nem látják azt a bizonyos csúcsot, amiről elmondták, hogy majd hogy fog megnézni, addig kell eljutni. Egy jellegzetes domb, hegyecske csúcsáról van szó. Elindultak, mentek, órákon keresztül mentek, és úgy érezték, hogy vagy eltévedtek, vagy pedig kibírhatatlanul messze van, már kezdtek kétségbe esni, és egyszer csak feltűnt a csúcs, ott messze a távolban, és rádöbbentek, hogy igen, ez az az alak, amit kerestünk, a turista jelzés mégiscsak hiteles, jó úton vagyunk. Utána már egész más lélekkel mentek tovább, hozzáteszem, még majdnem ugyanannyit, amennyit addig. Duplán annyi fárasztó út volt, még ugyanannyi fárasztó út volt hátra nekik, mégis sokkal nagyobb lendülettel és lelkesedéssel mentek előre. A táv nem lett kevesebb, de látták értelmét. Tudták, hogy jó irányba mennek és meg fognak érkezni, és tudták, hogy véget ér ez a fáradtságos út. Felmerült az is, hogy választanak egy másik turista jelzést, később megnézték, hogy sokkal nem is oda vitt volna, ahova ők szerettek volna menni, és hogyha arra mennek, akkor csak egy nagyon nagy, sokkal nagyobb kerülővel, vagy azon az úton visszajöve kellett volna újból folytatni az eredeti utat. Kár lett volna letérni erről az útról. Ezzel is vigasztal, ezzel a 10 nappal bennünket Isten, ha az utamon maradsz, ilyen körülményekben is, akkor véges lesz az, amit elszenvedni kell. A célt mutatja meg. Szegénységgel és nyomorúsággal járhat a szmírnaiak hite, de téd a gazdagságom, téd az élet koronája. És semmi sem éri meg ezt elveszíteni. A gyülekezet, amikor megérti, hogy az ő útján véges a küzdelmes szakasz, és látja is azt, hogy mi vár rá, már a nehéz küzdelmes napokat is, még hogyha olyan soknak tűnik is az a 10, de már másként éli meg. Azt mondja Jézus a gyülekezetre, tudok szegénységedről, pedig gazdag vagy, légy hű mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Azt mondja Jézus, hogy mint halálig légy hű. Az ilyen hűség csak úgy nem szokott megtörténni. Ez csak úgy nem megy, ennek a hűségnek mindig oka kell, hogy legyen. Csak úgy nem lesz hű az ember, főleg nem mint halálig az Istenhez. Azt tud így módon hű lenni, aki megismerte, mit jelent Istenben gazdag lenni, megtapasztalta, hogy mennyire tud meggazdagítani, aki megértette, mit jelent az élet koronája, az ember enélkül nem tud így módon hűséges lenni. A szmírnaiaknak a rájuk váró küzdelmek megmutatják majd, hogy mennyire ismerték Isten gazdagságát. ugyanakkor alkalom is arra, hogy felismerjék, megragadják és merítsenek ebből a gazdagságból. Jézus ezt mondja, tudok a te szegénységedről, pedig igazából gazdag vagy. Magadat szegénynek látod, de én gazdagnak, mert veled vagyok, csak élj azokkal az ajándékokkal, amiket én adhatok. Mert Isten olyan gazdagságot akar adni, úgy akar jelen lenni életünkben, maga örömével, békességével és erejével, amire az ember azt tudja válaszolni, hogy mind halálig is hű leszek hozzá. Nem azért, mert hűnek kell lenni, hanem mert jó hűnek lenni hozzá. Olyan gazdagságot, amit nem csak sokat jelent, hanem ami azt is jelenti, hogy elég. Ez sok más hiányt is képes elfeledtetni. A szmírnaiakat Jézus előre felkészíti arra, hogy sok küzdelmük lesz, de maradjanak hűek, mert okuk van rá. Az ő ismerete, jelenléte jelenti az igazi gazdagságok. Nem csak sok örömük lesz, hanem elég örömük, erejük és békességük lesz. És nála van az élet koronája, a hozzá hűek lesznek azok, akik nem csak sok mindenre tesznek szert az életben, hanem az életnek a nyertesei, győztesei lesznek. Kedves testvéreim, a küzdelmes időszakok, azok jelentik a hitnek a próbáját, de nem csak a hitünk próbáját jelenti, mert a mi hűségünk az önmagában semmi lenne. Nem csak a hűségünk próbája ez, hanem annak is a próbája, hogy megtaláltuk-e mindazt a gazdagságot, ami Urunkban, amit ő kínál nekünk. Abban az Úrban, akit ismerünk, de mennyire ismerjük és mennyire miénk az ő gazdagsága. Illetve a küzdelmes idők nem csak ennek próbája, hanem lehetőség is arra, hogy nem másba kapaszkodjunk, hanem hogy még mélyebbre ássunk az ő ismeretében, az ő gazdagságában, és merítsünk belőle, még közelebb kerüljünk ahhoz az Úrhoz, akinek egyébként az útján járunk. A hűség alapja az, hogy megajándékozottak vagyunk. Mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett bennünket, mondja az ige. Jó lenne, hogyha eleve szeretnénk őt, erre rendeltettünk, de az emberi természet már nem ilyen. A mi hűségünket és a mi szeretetünket, mind halálig tartó hűségünket, csak az ő szeretete és az őtőle kapott gazdagság válthatja ki, de az olyan, ami ezt kiválthatja. Adja Isten, hogy így gazdagítson meg bennünket. Azonban még akkor is nehéz hűnek lenni, amikor mindezt megtapasztalja az ember. Amikor szinte fürdik ebben a gazdagságban. Amikor minden okunk megvan, hogy hűek legyünk hozzá. Még akkor sem magától történik ez, még akkor is döntés kell hozzá. Előre mondja a szmírnaiaknak, hogy előre készüljenek minden helyzetre, előre döntsék el, hűek leszünk, bármi történik, mert benne van a mi igazi gazdagságunk, és nála van az életnek a koronája. De, ha mi hűtelenek is vagyunk, ő akkor is hű marad. Hűtlenségünk után is lehetünk nála hűek. Mindig készen áll számunkra az ő gazdagsága, és a hűség útján áradhat ránk mind jobban. Isten ezt a gazdagságot akarja ránk árasztani. Adja Isten, hogy erre mi mindig nyitott szívvel feleljünk, és hozzávaló hűséggel ragaszkodva mind jobban mélyüljünk ebben. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható Atyánk a Jézus Krisztusban. Áldott így, Urunk, hogy Te nem csak hűséget vársz tőlünk, hanem Te okot adsz a hűségre. Áldott így, Urunk, hogy amikor mások minket szegénynek látnak, vagy néha akár magunkat is szegénynek látjuk, Te akkor is gazdagnak látsz bennünket. Áldott így, Urunk, hogy Te mindig jelen vagy a magad gazdagságával, erejével, hűen jelen vagy mellettünk, Add, Urunk, hogy mi is mindenkor tudjunk hozzád úgy hűek lenni, hogy mi is úgy legyünk veled, hogy a te gazdagságod áradhasson ránk. Urunk, áldott légy, hogy te így akarsz bennünket megajándékozni. Olyan ajándékkal áldasz meg bennünket, amiért még az életünk sem drága. Kérünk téged, Urunk, hogy mind jobban mélyüljünk el a te ismeretedben, még jobban kerüljünk úgy közel hozzád naponta, akár még a hűtlenségeink után is, hogy ránk áradhasson a te kegyelmed, és add, Urunk, hogy amikor már rajtunk áll, akkor mindig tudjunk hűséggel válaszolni neked. Így kérünk téged, Urunk, hogy légy velünk mindenkor. Áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg a gyülekezet betegeit, áld meg, Urunk, azokat, akik terhet viselnek. Te légy a mi űriző és vezérlő pásztorunk. Ámen.